Kedves hallgatom! Pál apostol a Tituszhoz írt levélben most a krétaiak rossz hírnevéről kezd beszélni, mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Tituszhoz írt levél, első rész, 10. vers. Fecsegők. Ez azt jelenti, hogy üres csácsogók. Vannak egyes keresztjének, talán te is ismersz közülük néhányat, akiknek szinte habzik a szájuk, és csak üres szavakat mondanak. Egyszer valakivel 300 kilométeren át utaztam együtt, és a kocsiba üléstől kezdve a kiszállásig csak állandóan hümmögtem, mert ő folytonosan beszélt. Ha összegeznem kellett volna mindazt, amit elmondott, akkor egy csomó semmi, csak üres levegő lett volna az egész. Vannak üres beszédűek. Jó, ha vidámak vagyunk és könnyű a szívünk, de Pál elítéli az üres szavakból álló, állandó fecsegést. Ámítók, különösen a körülmetéltek között. Pál azokra utal, akik igyekeztek szembeszállni tanításával. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Tituszhoz írt levél, első rész, 11. vers. Az egész családokat feldúlnak kifejezés azt jelenti, hogy botrányt okoznak a családokban. Ez nagyon súlyos problémát keltett. Ahol Isten igéjét vetik, ott az ördög is megjelenik, és mint ellenség mindig konkolyt vet a búza közé. Saját életemben is tapasztaltam ennek igazságát. Egyszer egy olyan területen jártam, ahol rádió szolgálatunkat hallgatják. Emberek tömegeit érjük el azon a tájon, és sokan Krisztushoz jönnek. Amíg azonban ott voltam, megtudtam, hogy rádió szolgálatunkat azonnal az egyik eretnekség közvetítése követi. Annak a programnak az előadója igyekszik helyesbíteni Biblián alapuló tanításomat, így tehát az ördög mindig bekerül a képbe. Ugyanígy Kréta szigetén is nagy munkát végzett Krisztus, de az ellenség azonnal megjelent, hogy elvesse a konkolyt. Valaki közülük saját prófétájuk mondta. A krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség. Tituszhoz írt levél, első rész, 12. vers. Gonosz vadállatok. Ez azt jelenti, hogy a krétaiak kegyetlenek és durvák voltak, falánk népség, aminek az a jelentése, hogy lusta ingyen élők. Pál nem nagyon hízelekbe bánik velük, de ez volt a hírnevük a Pál korabeli római világban. Pál az egyik krétai költőt, Epimenidészt idézi, aki Krisztus előtt 659-ben született Krétán. Egy másik költő ezt írta. Kréta, ahol 100 város van, ezt nem tagadhatja, jól lehet hazugságból él. Pál így szólt. A krétaiak mindig hazudozók. Ez nem azt jelenti, hogy az összes krétai hazug volt, mint ahogy azt sem lehet mondani, hogy az összes skót szűkmarkú, mert vannak köztük nagyon bőkezűek is. De a krétaiak általánosan híresek voltak hazudozásaikról. Csodálatos, amit Isten kegyelme el tudott végezni Kréta lakossága körében. Hazugok, vadállatok, lusta ingyen élők voltak. Mégis közülük sokan Krisztushoz tértek, és megváltozott az életük. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük. Tituszhoz írt levél, első rész, 13. vers. Pál azt írja Titusznak, hogy kissé szigorúbbnak kell lennie a krétaiak iránt, mint ahogy másokkal bánna, mert ilyen volt a természetük. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Tituszhoz írt levél, első rész, 14. vers. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal. Pál apostol itt nem csak a törvényeskedésre utal. A mózesi törvény mellett nagy tömegű egyéb írást készítettek, amelyek közt volt a Talmud és még számos más irat. Nem sokat olvastam ezekből a zsidó írásokból, mert valójában sohasem érdekeltek, de elolvastam némelyiket, és elég vad meséket találtam bennük, az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Az Úr Jézus dorgálta a vallásos vezetőket, mivel hozzátették hagyományukat Isten törvényéhez, és Pál itt éppen erről beszél. A törvényeskedés tanításának két fázisa van. Az egyik az, hogy az ember a törvény által üdvözül, és a másik az, hogy a törvény alapján kell élni. Mindkét tanítás nagyon veszélyes. Mi Isten kegyelme által üdvözülünk, és valójában arra kaptunk elhívást, hogy magasabb szinten éljünk, mint a 10 parancsolat. Isten a 10 parancsolatot egy népnek adta, és úgy érzem, a mai világ törvényének kellene lennie. Amikor Isten azt mondja, hogy ne ölj, az mindenkinek szól, kereszténynek és nem kereszténynek egyaránt. Az az egész világé. Akik azonban Isten kegyelme által üdvösséghez jutottak, azoknak olyan tanácsot ad az életre, amely még ennél is magasztosabb síkra helyezi őket. Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek, meg hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Titushoz írt levél, első rész, 15. vers. Ezt a verset használják azok, akik szerint, ha kegyelem által üdvözülünk, akkor nem számít, hogyan élünk. Vagyis, ha megváltást nyertünk, tiszták vagyunk, és úgy élhetünk, ahogy akarunk. Bizonyos tévtanítások fejlődtek ki e tanítás körül, amelyek szerint bűnben élhetünk, azt ugyan nem nevezik bűnnek, mert nekik nem bűn, hiszen minden tiszta a tisztának. Ha hitetlen vagy, bármilyen étrendet követhetsz, az nem befolyásolja Istennel való kapcsolatodat, nem ad neked üdvösséget. Tetszésed szerint megeheted az összes zöldségfélét, de ha nem vagy rendben Istennel, az étel nem tesz téged tisztává. Az Úr Jézus mondta, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami a száján bemegy, hanem ami a száján kijön. Olvassuk el Máté evangéliuma 15. részéből a 18., 19. és 20. verset. Ami kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok. Tituszhoz írt levél, első rész, 16. vers. Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják. Ma sok hívő tagadhatja és tagadja Istent az életével. Ezzel megtagadják Isten igéjét is. Ismertem valakit, aki gyülekezetvezető volt, és a legnagyobb Bibliát cipelte magával, amit eddig láttam. Amikor a hóna alá vette, a Biblia súlya lehúzta az egyik oldalát. Mindenki azt gondolta, hogy nagyon kegyes, de a templomon kívül az a hír terjedt el róla, hogy nem valami becsületes. Nagy Bibliát cipelt, de igazán nem hitt benne. Látod, tagadhatod a Bibliát az életeddel, és tagadhatod Istent is azzal, ahogy élsz. Mert utálatosok és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok. A szertartások és eljárások nem változtatják meg az ember gonosz szívét. Csak Isten igéje változtathatja meg az emberi szívet. Amikor a szív megváltozik, az élet bemutatja a változást. Pál és Jakab sohasem volt ellentétben. Mindketten azt mondták, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. A megváltó hit istenfélő életet hoz létre. Ahogy Calvin János mondta, egyedül a hit üdvözít, de az üdvözítő hit nem jár egyedül. A gyülekezetnek egészséges tanítást kell hirdetnie, különben nem gyülekezet. Írtam egy kis könyvet a Látható gyülekezet lelki új lenyomatai címmel, amelyben visszamegyek pünkösd napjához, amikor a gyülekezethez csatlakozók kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Apostolok cselekedetei, második rész, 42. vers. Ezek voltak az ősi gyülekezet azonosító jelei. Az apostoli tanítás, a közösség, a kenyér megtörése és az imádkozás. Az valóban nem számít, hogy milyen magas a templomtorony, vagy mennyire gyönyörű dallamok hangzanak a templomban. A szószékről elhangzó üzenet árulja el, hogy a gyülekezet tényleg gyülekezet, és úgy szerveződött meg, ahogy Pál apostol értelmezte, és Isten igéje kinyilatkoztatja. A Titushoz írt levél első fejezetében arról olvastunk, hogy a Titus által felavatandó presbitereknek két szolgálatra kellett alkalmasnak lenniük, buzdításra és az eretnekek megcáfolására vagy elutasítására. Fontos, hogy ne azzal töltsük egész szolgálatunkat, hogy mindenkit megcáfolunk. Vannak olyanok, akiket negatív szolgálattevőknek neveznék, csak annyit tesznek, hogy támadják az evangélium ellenségeit. Ez fontos, de véleményem szerint kiegyensúlyozott szolgálatra van szükségünk. A presbiternek képesnek kell lennie arra, hogy buzdítson Isten igéje alapján, és válaszoljon az eretnekségre. Pál ebben a második fejezetben Isten igéjének tanítására helyezi a hangsúlyt. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Titushoz írt levél, második rész, első vers. Az egészséges tanítással az apostoli tanítás jelenti. Az ősegyháznak fontos volt az apostoli tanítás. Amit ezekben a levelekben olvasunk, az is része az apostoli tanításnak. Mindenekelőtt Pál üzent az idősebb állampolgároknak, az idősebb férfiaknak és az idősebb nőknek, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Titushoz írt levél, második rész, második vers. Legyenek egészségesek szeretetükben és álhatatosságukban. Legyenek józanok, vagyis nagyon éberek, nagyon komolyak. Olyanok, akik tiszteletre méltók és önmérsékletet tanúsítanak. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borívás rabjai, tanítsanak a jóra. Titushoz írt levél, második rész, harmadik vers. Szentekhez illően viselkedjenek, legyenek tiszteletre méltók a magaviseletükben. Senkit se rágalmazzanak, vagyis ne pletykázzanak, és ne legyenek mértéktelen borívás rabjai, ne részegeskedjenek. Tanítsanak a jóra. Az idősebb asszonyok tanítsák a fiatalabb asszonyokat. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Titushoz írt levél, 2. rész, 4. és 5. vers. Háziasak. Ez azt jelenti, hogy otthon munkálkodjanak. Itt bajban vagyok, de ki kell jelentenem, a feleség első felelőssége az otthonában van. Az otthon nem járóka. Komoly felelőssége van a feleségnek, és gondoskodnia kell gyermekeiről. Ezt nem lehet könnyedén venni. Bízom benne, hogy Pál sohasem hagyta volna jóvá a női felszabadítási mozgalmat. Még ennél is tovább megyek, és azt mondom, hogy ellene vagyok annak, mert azt hiszem helytelen. Úgy vélem, hogy az asszonyt úgy kell kezelnünk, mint nőt, és nem mint férfit. Nemrégen voltam egy nagy üzleti létesítményben, ahol 50 gyorsíró volt, és a hallottak alapján abban az irodában tényleg támogatják a női felszabadítást. Abban egyetértek, hogy a nőket segíteni kell képességük szerint, és fizetni kell képességük szerint, de észrevettem, hogy amikor a lifthez érkeztünk, a hölgyek úgy érezték, hogy nekik kell először beszállni. Engedtem őket, mert azt tanultam, hogy így kell tenni. Ha ezek a nők tényleg mindenben az egyenlőséget akarják, akkor nem csak irodákban kell dolgozniuk, hanem munkát kell vállalniuk az árokásásban is. Azonban meg vagyok róla győződve, hogy ezt igazán nem is akarják. A világon a legnagyobb és a legfontosabb ügy az otthon megteremtése. Jók, ami azt jelenti, hogy kedvesek. Férjük iránt engedelmesek legyenek. Itt az engedelmesség gondolata azt foglalja magában, hogy az asszonyok vegyék figyelembe férjeiket. Pál ugyanezt a görög szót használja a római levél 8. részének 7. versében, ahol a fordítás azt mondja, hogy alávetni. Így szól, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Pál gondolata az, hogy a testies ember nem tud engedelmeskedni Istennek, nem tudja őt figyelembe venni. A feleségnek figyelembe kell vennie a férjét. A férj a vezető, és az asszonynak követnie kell a férjét. Egyszer az irodámba lépett egy nagy, tagba szakadt, barna ember, és ezt mondta. Kérem, beszéljen a feleségemmel, és mondja neki, hogy engedelmeskedjék. Azt válaszoltam, hogy ilyet nem szoktam csinálni, és megkérdezte tőlem, hogy miért nem. Így feleltem. Mikor mondta utoljára a feleségének, hogy szereti őt? Nem tudott rá emlékezni, hanem ezt mondta. Annak mi köze van ehhez? Így folytattam. A világon az a legfontosabb, és köze van hozzá. Amíg nem mondja neki, hogy szereti őt, nem tudom, miért kellene, hogy engedelmeskedjék. Amikor udvarolt neki, nem mondta, hogy szereti őt. Csak folytassa tovább. Az a lényeges, hogy folytassa tovább az udvarlást. Mondja neki ismételten, hogy szereti őt, és sokkal jobban fog engedelmeskedni, mint bármikor. A feleség a férje szeretetére válaszol az engedelmességgel. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Segíts bennünket, mint gyermekeidet, hogy bárhol járjunk is, úgy éljünk, hogy neked kedvedre való legyen az életünk. Szeressük egymást a munkahelyen, a családban, a gyülekezetben, és igyekezzünk mindenkinek bemutatni a krisztusi példát. Adj ehhez erőt nekünk a Szentlélek által. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.